Hirsi ébredése. Dél felé járt. Robint kocsia várta. Elküldte, gyalog ment neki a városnak, előtte ismeretlen céllal, ismeretlen hely felé. Ösztönszerűleg a vasútnak indult, mert az járt a fejében, amire tegnap készült, hogy elmegy a munkásaihoz, a vizeihez. Mikor kiért a pályaházhoz, akkor kérdezte csak meg magától. Minek? Kiért? Semmi dolga nem volt a rendkívüli módon elfoglalt embernek, sehol semmi dolga. Ha csak azokat nem akarja rendezni, amelyekhez hozzá sem nyúlhat. Ha megmoccan, vége. Ha nem mozdul, akkor is. Meg kell valakit ölnie, és mi lesz ennek a társaival? Ha megöli, meggyalázza magát. Ha nem, úgy is. Aztán nem is gyűlölte többé amaz ismeretleneket. Elfáradt, magát utálta. Egy golyó. Egy golyó. Egy golyó, mondá, valamely szűk utcán előre haladva. Ó, nem, ezt nem fogják megérni, felelt magának. Nincs más, mondá megint. Most hirtelen elhatározta, hogy fürdőbe megy, jó meleg fürdőt vesz, de elébb vásárol egy kést, jó éleset. Nagyságos úr, Sándor, kiabált most rá valaki hátulról. A szegény Hirsi, utána három gyerek futott, kettő még egészen kicsiny, azoknak még bon vagy dada kellett volna, de az drágább. Kezet fogtak, Sándor mosolygott. Én még mindig pedagógus vagyok, mondá Hirsi savanyúan, kerülve a régi tegezést. A vallásom miatt nem kapok nyilvános intézetben állást, pedig, és ez tudatik, már új vallásom van. De nem alkalmas, becsaptak. Te, fanyalodott rá nagy nehezen mégis a tegezése. Te nagyszerűen nézel ki, soha ilyen jól, gyönyörűen. Sándor, nagyságos uram, szabad veled mennem? Fiúk át a másik oldalra. Mentek, mendegéltek előre együtt. Most korcsolyázni kell vinnem ezeket. Minden sportot gyűlöltem, kivált a hideget. Nekem korcsolyázni. Az orrom már lefagyott. Annyiszor készültem hozzád, egy szabadba kerül és kineveznek. Azt hittem, hogy haragszol rám, mindnyájunkra, akik szerettünk, s akik lent maradtunk. Gyula és te, csak ti ketten lettetek valaki. Legalább ti ketten, te. Feleséged őnagyságához van szerencsém, ismerem. Mondta, hogy nagyon el vagy foglalva, mikor néhányszor fölkerestelek. A házba küldött, de jegyet nekem, éppen csak nekem, soha nem adtak. A portásnak mindig ellenszenves voltam, a folyosóra be nem eresztett. Nincs szerencsém, és most már az igazat megvalva vallásom sincs. Szegény barátom, szólt Robin mélyen felsóhajtva. Megállt, elgondolkozott, nagyon megnézte régi barátját, de haj percekig nem tudott más egyebet látni, mint a maga belsejét. A házi tanítót egy kissé megzavarta hatalmas barátjának erős figyelme, nem mert rá visszanézni, földre sütötte a szemeit, úgy fecsegett. Jó nektek, híres embereknek, ingyen van minden. Ingyen utaztok a vasúton, az új könyveket nektek beküldik. 15 esztendeje én csak egyszer látogathattam meg a mamámat, meg az apámat. Részint, mert a vasúti költségeket nem bírom, részint pedig a változott vallási viszonyaim miatt nem ismerek hazamenni. Otthon a régi ritus szerint kellene eljárnom, és ezt a csalást mégsem érdemli meg tőlem az ősi hit. Az öregek már egyszer fölfelé indultak, de csak Debrecenig juthattak el, ott kisült, hogy kevés a pénzük. Én pénzelem őket havi 8 forinttal. Ez a vacsora pénzem. Azt hiszik, hogy én itt egyetemi professzor vagyok. Az Isten tartsa meg, mert én megtartom ebben a hitükben. Aladár, Artur, Adeléd, ne ingereljétek a kutyákat. Sokszor gondoltam már arra is, hogy újságíró leszek. Végre is nekem van diplomám, ami, tudom, nem sok újságírónak van. Kitüntetéssel érettségiztem. A magyarból és az irodalomtörténetből jelesen volt. De fejből nem tudok semmit sem írni, nem tudok fogalmazni. És azt hiszem, enélkül nem vinném semmire. Megtanultam arabul. Nem tudsz-e valakit, aki arabul akarna tanulni? Azóta fiszharmonikán is tudok játszani. Egy hangszergyárostól 8 hónapi tanításért kaptam a pompás hangszert. Sokszor elvitték már a háziasszonyaim adójába, de mindig visszaadják. Minden hangszert megtanultam, és ha nő volnék, nagy hasznomat vehetnék egy női zenekarban. De mint férfi, belátom, nem vagyok kitűnőség, és most csak a kitűnőség az, amely érvényesül. A kor iránya ez, okosabbnál okosabb, jelesebbnél jelesebb emberek vannak. És csak a kitűnőségért célt, neked jó, mert az vagy. A deléd, a szoknyáját, fúj! A derék hirsiből folyt a beszéd, és ha a gyerekekre nem kell ügyelnie, még jobban belémerül a világi élet, és különösen a jelenlegi kor kritikájába. A gyerekek azonban szörnyen rosszak voltak. Minden kutyát meg akartak fogni, és minden komfortáblis lóval kikötöttek. Nem mehetett el mellettük senki is, hogy hozzá ne nyúljanak. A lányka minden kirakat előtt megállt, és minden tárgyat meg akart vétetni a nevelő úrral. Nem csak a játékokat, de az építészeti felszereléseket, a gázkandelábereket, sőt, a vasneműeket is. Ó, beherceg, nevelő úr, kérem, vegye meg! Kézen kellett fogni a kislányt, aki szabadon maradt kezicskéjét egy kicsit tolakodó, de kedves kacérsággal Robin Sándornak nyújtotta, bár a nevelő kezdettől fogva e terv ellen szónokolt. Hagyjad, hagyjad, mondta Robin, és most már hármasban ballagtak előre a Sugárút mellékutcáin, ki a liget felé. Hirsi pedig, bár a nagy hideg miatt nehezére esett a beszéd, ontotta tovább óhajtásait, vágyakozásait és sokféle dolgokat illető kritikáját. Van-e szebb valami az életnél? Nincs. Van-e szebb, mint a gyermek? Az sincs. De ha nem volna egyetlen egy gyermek sem a világon, azt se bánnám. Mert akkor okvetlenül más pályán kellene élnem. Neked szerencsére, mert ez szerencse, nincsenek gyerekeid. Rám nézve azonban ez nem jó, mert ha kisfiat született volna, én azt tanítanám. Erre különösen úgy számítottam, mint akármelyik elsejére. Bizonyos voltam benne, hogy ha megismered módszereimet, okvetlenül megteszel valaminek. Azonban egy boldog házasságban nincsenek kicsinyek. A pedagógus hízelgett, de ez a hízelgés a tiszta szívéből, annak is a legmélyéből áradt ki. Robin Sándor arcát egy kényszerített mosolygás torzította el, borzalmasan szenvedett, de azért csak hallgatta barátja beszédét. Sándor, mondta az érzelmes hangon, míg a szemeinek szöglete könnyedt. Sándor, ki nem mondhatom, hogy milyen nagy örömem van benned, és mi boldog vagyok, hogy láthatlak. De ha téged zseníroz, vagy neked árt az, hogy velem, és ezekkel az ördög fiókokkal egy csomóban jössz, akkor mi inkább fölülünk az omnibuszra. Pénzt kaptunk rá úgy is. Pedig úgy szeretek veled menni, és nagyon szeretném, ha sokan, igen sokan látnának. És Hirsi kiegyenesedett, amit igen ritkán tett meg életében, nem is állt jól neki, most sem. A sírásig kacagtató figura volt, amint szűk mellét kidomborította, a gyomrát meg behúzta, és így szónokolt. Te nekünk igen sok vagy, nem is tudod, hogy mi vagy. Ahol csak laktam, vagy tanítottam azóta, ott mindenütt ismernek téged. Az újságokat miattad olvassuk, és a képviselőház te érted érdekel. Apám minden levelében tisztel és nagyságol. Kérésemre néhányszor áldást is mondott érted szombatnapon, de idegen név alatt. A zsidóknak nem kell tudniuk, az Istenük meg tudja úgy is, hogy te rólad van szó. Köszönöm, szólalt meg Robin Sándor halkan. Köszönöm, édes fiam. Az áldás azonban eltévedt. Hirsi nevetett. Jó vicc! Azóta ez a talentum kifejlődött benned. Nekem is, a többi fiúknak is úgy látszik, nem volt tehetségünk. Jágics, a radikális, még mindig puha ingben jár. Nem tudta megszokni a keményet. És ehhez képest nem is lehetett belőle több, mint tornatanár. Még mindig megver mindenkit, és alig várja, hogy neked valami csúnya ellenfeled legyen. Azzal elbánunk, hé, azzal elbánunk, így biztat engem, és a biztatásától, a keze nyomásától majd leesik a vállam. Ám de kimerészelne bántani téged, szólt Hirsi oly fenyegető hangon, hogy a gyerekek is megrémültek. Csendesebben, nagyon is csendesen folytatta. Gyulát régen láttad-e? Az éjjel, feleli Robin, és felsóhajtott. A barát megsajnálta, hogy így szomorú térre terelte a beszédet, elhallgatott. Sándor se szólt, pedig a hosszú sétában, ennek a sok nélkülözésben és tanításban elkoptatott barátnak a meleg érzésében valamelyes nyugalomra lelt mégis. A maga szörnyű gyötrelmeit meglágyította, és fölbontotta legkedvesebb régi barátjának a halállal való vívódása, és ennek a derék, jó, egész életében mindenki között legismerősebb ismerősének az élettel való küzdelme. És a fájdalom önzése, mely a csapások dühöngéseiben, de még a végső pusztulásban is elhiteti velünk, hogy nincs a világon csak én, valahogy oszlott, gyengült abban a pillanatban, amikor fölismerte, hogy ez énen kívül még mások is vannak a világon. Legelőször is szeretett volna a derék Hirsinek elmondani mindent, de sajnálta. Már fájt neki az a gondolat is, hogy fájdalmat okozzon ennek. Inkább vidámmá akarta tenni. Ne félj, öreg, míg engem látsz. Megteszünk tanfelügyelőségi tolnoknak, aztán, ha bajuszod végképp kinő, tanfelügyelőnek. Mondd a régi modorában, és a régi szokásához híven meg is szorította a cimbora karját. Az felsziszent, de a fájdalomnak így vidor kifejezését, így boldog, vigyori arcot nem látott soha semmi torzkép rajzoló. Ne is lásson, mert a kélyes érzéstől a rajzot menten elfelejti. Kiértek a ligetbe. Itt már sűrűn köszöngettek Robin Sándornak, és ő is ösztönszerűleg ott, ahol kellett, levette a kalapját. Menj, menj, még majd hírbe kevered el a gyermekek miatt. Megmondják a nagyságos asszonynak, szólt a nevelő, és el akart rohanni a gyermekekkel. Búcsúztak, paroláztak. Hirsi felágaskodott, és közel hajolt barátja füléhez. Azon kívül félig vőlegény is vagyok, egy nevelőnő, művelt lélek. Állása nincs, ideiglenesen felügyelőnő egy kávécsarnokban. A csáb és a kényszer iszonyú. Ő kétségkívül kicsit süllyedt, de a szíve tiszta, meg kell mentenem. Erről és másról is belső és bizalmas dolgokat fogok neked mondani. Nekem is lesz valami bizalmas mondani valóm. Mikor vagy otthon ma estve? Hol lakol? 8-kor már hazamegyek. Nyár utca 7, 3. emelet, 13. ajtó. 7-3-13. De minek neked a címem? Az este hozzád megyek, nálad alszom, mondta Robin Sándor már a búcsúzás után, és be sem várva a feleletet, felugrott egy lóvasútra. Galátság, valamit kell tenni ezzel a fiúval. Ez a gondolat kopogott most egy nagyot a Robin Sándor tompult elméjében. És velem is, tette hozzá mindjárt. Az öngyilkosság eszméje csak mint halvány, irodalmi ideá rebbentette meg a szívét. Átviharzott rajta, vége volt. Friss a vére, jó még a fajtája, csak megszédült, de el nem vesztette az eszét, és már is az járt a fejében, hogy fog élni, és hogy lehet élnie tovább. Kémlelte a lóvasút közönségét. Nem vesznek-e észre rajta valamit? Ő úgy érezte, mintha az egész teste egy var volna. Össze volt gyűrve a ruhája, az inge, a galéria piszkos, undorodott magától. Elhatározta, hogy legelőször is fürdőbe megy. A zsebébe nyúlt, hogy van-e nála pénz. Otthon hagyta a tárcáját. De hol ez az otthon? Nincs többé. És nem tudott a városban egy helyet, ahol 5 forintot bár feltűnés nélkül kérhetne. Ha az inasával találkozhatnék, attól kérne, vagy a borbélyától. De az mindig a házba jár. Nagy feltűnés támadna abból, ha ő keresné fel a boltját. A legény reggel már ott is lehetett a lakáson. Talán már tud is mindent. A szobalány szólt neki, és a szobalánynak tudnia kellett mindent. Csak nem újra belé harapott az öröngő dű, mert be kellett látnia, hogy minden összeköttetésétől, az egész világtól elvágta egy tény, egy asszonynak az árulása. Az apja halálát most nem is vette számon, csupán, mint árnyék élt a lelke mélyén. Megfürödni, megfürödni, ez az első, mondta hangosan, mert nem bírta már magában a szót. Az izgalom minden karjával beléje vágott újra, nem bírt többi emberek között lenni, leszállt a kocsiról, és gyalog folytatta útját, ösztönszerűleg is Buda felé. Nem evett, nem ivott, és nem aludt tegnap óta, úgy elgyengült, hogy éppen csak vonszolta magát. És életének folytatására egyéb eszméje nem volt, mint hogy elzálogosítja az óráját, és hírsínél alszik az éjjel. A részletekre nézve csak bágyat gondolatai voltak. Minden tegnapi viszonyát szétrombolja, mindenkinek megmond mindent, senkinek semmit. Újra kezdi az életet egészen előről. A teljes lerombolás ötlete megtetszett. A legelső a mandátum. Levele. Most már tudta, hogy miért hagyta ott oly sebesen a liget csendes tájékát, és miért siet Buda felé. A lába jobban tudta az elhatározását, mint az elméje. A várba kell fölmennie, a pártvezérhez, a várúrhoz, magához.